Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Szent Ferenc rendje az egész világon el van terjedve, hogy mik a hasonlóságok, mik a különbözőségek a közel 15 ezer ferences szerzetes életkörülményei, munkája és gondolkodása között. Erről friss élményekkel tud minket tájékoztatni Dobszai Benedek, aki Rómában töltött majdnem 2 hetet.
A Ferences Rendi Központ, a generális kúria minden esztendőben megszervez egy képzést, találkozót azoknak a rendtársaknak, akiket az előző évben választottak meg, vagy neveztek ki előjárói feladatokra. Ezek között nagyon sokan provinciálisok, tehát tartományfőnökök, néhányan kisebb rendi egységeknek, kusztódiáknak a vezetői, vagy még kisebb rendi egységeknek, alapításoknak az elnökei. Ezen a konferencián, ha jól emlékszem, 28-an vettünk részt. 3-an voltunk Európából, szlovén provinciális, cseh provinciális, illetve rajtam kívül még egy kusztos Angliából. Nagyon sokan voltak Ázsiából, itt Pakisztán, India, Vietnám, Korea, de jelen voltak Indonéziából, Pápua területéről, Afrikából, Amerikából szintén, akár Észak-Amerikából, 3 USA provinciának a provinciálisa volt jelen, illetve az egyik kanadai provinciának a vezetője, Közép-Amerika és Dél-Amerika is szépen képviseltette magát. Nyilván a konferencián ilyenkor még jelen van a teljes rendi vezetés, akik Rómában vannak, ez ugye jelenti a minisztergenerálist és helyettesét, illetve a tanácsosokat vagy definitorokat, akik egyébként a rendnek különböző területeit képviselik. Valóban itt a találkozás volt az egyik legfontosabb tapasztalat, nem is annyira azok a témák, amik előjöttek a konferencián vagy képzésen, hanem valóban sokkal inkább a találkozás. Az, hogy máshol milyen gondokkal küzdenek, milyen örömeik vannak, hogyan élik meg egy teljesen más kultúrában a ferencességet, hogyan élik meg egy például Európától teljesen távol eső, vagy nagyon különböző kultúrában azt a ferences lelkiséget, amely Európában született. Ezek mindig nagyon-nagyon érdekesek. Ugyanígy nagyon jól érzékelhető volt a világegyház mozgása, nem csupán az a nyitás, amely Ferenc pápa működése nyomán megnyilvánul, hanem például az is, hogy bizony mi itt Európában nem feltétlenül érezzük, hogy az egyház központja, vagy az egyházi élet frissességének középpontja, az nem feltétlenül Európában van, hanem más területeken, és ezt az ottaniak tudják is, sőt, ezt ki is fejezik.
Tehát öntudatra ébredtek.
Így van, öntudatra ébrednek, és ennek nagyon sok érdekes következménye lehet. Például felvetették azt, hogy a teológiai vagy pasztorális képzésben mennyire Európa-centrikus módszereink, metodikáink vannak, vagy mennyire kellene például nyitni más kultúrák felé. De ugyanígy akár az is előjött, hogy a rendi képviselet arányai azok miért úgy néznek ki, ahogy kinéznek, hiszen nem feltétlenül tükrözik azt a valós létszámot, amely például Dél-Amerikában vagy Ázsiában megjelenik.
Kicsit tekintsük át röviden, hogy is néz ki most a rend. Én az bevezetőben olyan 15 ezer rendtagot mondtam, nem tudom, jó számot mondtam-e, és hány provincia van, és hát hogy oszlik meg nagyjából a ferencesség a világban.
Az elmúlt években azért egy elég erős létszámesésnek voltunk a tanúi, most inkább 13 és 14 ezer közötti a rendi létszám. Nyilván azért egy-egy évben nagyon erősen változhat, hiszen a belépő növendékek száma, éppen az elhunyt testvérek száma, vagy kilépők száma azért ezt erősen befolyásolja. Ha jól emlékszem, akkor egy jó 500 fős sávban mozog a rendnek a létszáma minden évben. Vannak olyan provinciák, amelyek nagyon élők, amelyeknek nagyon sok növendéke van. Ezek között azért azt is el kell mondani, hogy vannak olyan provinciák, amelyek élők, de érezzük azt is, hogy egy olyan területen élnek, ahol talán kicsit a státus is magával hozza, vagy az előbbre jutás is magával hozza, hogy könnyebben lépnek be emberek. De ami nagyon érdekes, hogy például a keresztény üldözéses területeken is tapasztalunk komoly növendéklétszámokat.
Pakisztánban például?
Például Pakisztánban ott, most nem emlékszem egészen pontosan, de valami 30-as létszámra emlékszem a növendékeknél, ami egy nagyon-nagyon magas létszám, hozzátéve, hogy nem egy nagy provinciáról, vagy nem egy nagy kusztódiáról van szó. Tehát azt tapasztaljuk azért, hogy nem mondható ki egyértelműen, hogy itt összeomlás lenne, az se, hogy mindenhol virágozna a rend. És nagyon érdekes, olyan következményei vannak ezeknek a létszámoknak és mozgásoknak, amiket elsőre nem is gondolnánk. Például van olyan provincia, még akár itt Európában is, ha jól emlékszem, az albán kusztódia volt egészen konkrétan, ahol nagyon erősen kifejezték a testvérek, hogy nagyon hiányoznak az idősek. Ha jól emlékszem, a kusztódia legidősebb testvére 46 éves, és talán 40-valahányan vannak.
Hát igen, mert ott olyan erős volt a diktatúra Enver Hoxha vezetésével Albániában, hogy mindenkit bezártak, aki katolikusnak vallotta magát, pláne ha pap volt vagy szerzetes, tehát az utánpótlásnak még az esélye se volt meg.
Így van, illetve hát van több mint 40 vértanújuk, tehát azért ez egy nagyon-nagyon megdöbbentő adat. Ők például kifejezik azt, amit egyébként az afrikaiak is kifejeznek, hogy ezekben a megújuló, friss, életerős, induló provinciákban nagyon hiányoznak a rendi nevelők, tehát ezeket nagyon-nagyon várnák, hogy akár Nyugat vagy azok a provinciák, ahol vannak, küldjenek, és nagyon hiányoznak az idős testvérek. Nyilván Európában meg inkább az a probléma, hogy az átlag életkor általában nagyon magas. Általában nagyon stabilak anyagilag azok a provinciák, amelyek Nyugat-Európában vannak, és ez a kettő így együtt nagyon-nagyon nehéz, hiszen nem feltétlenül vonzó egy mai fiatalnak, aki a kihívásokat és az evangélium radikalizmusát keresi, egy olyan provincia, ahol inkább csak idősebbek vannak, és hát talán néha kicsit olyan meglett, jó élet színvonalon élő közösséget találnak.
Milyen érdekes, meglepő kísérletek, tevékenységi formák vannak, mert gondolom, hogy a hány ház, annyi szokás, annyi feltételrendszer, és hát magyar ferencesként akár le is eshet az álla az embernek, hogy jé, ezt is lehet, vagy ebben próbálkoznak.
Tényleg a legkülönbözőbb dolgokkal találkozunk. Most csak, hogy néhányat említsek, valamelyik amerikai provinciális mesélte, hogy az ő közösségük megszervezte azt, hogy adventben például a hétvégéket kint töltötték nagy áruházakban, egyszerűen kiültek és beszélgettek azokkal, akik szerettek volna. Ez például egy ilyen tipikus nagyvárosi modern misszió, amelynek nagyon-nagyon jó hatása van, komoly beszélgetéseik, nagyon segítő beszélgetéseik voltak. Nyilván, ami megint csak talán olyan egyértelmű, de mégis újra és újra megdöbbentő, Dél-Szudánban komoly konfliktusok, háborúk és harcok vannak.
Ott van Dél-Szudán meg Észak-Szudán, a közelmúltban vált ketté az ország, és azt hiszem, a Dél-Szudán az a keresztény.
Így van, ezzel együtt ott például decemberben gyakorlatilag szétlőtték az egyik kolostorát a rendnek, testvérek ott maradtak, és ők azt tartják most legfontosabb feladatuknak, hogy abban a városban, ahol például egy éjszaka mindenféle csapatok nagyon sok embert meggyilkoltak, most ott maradjanak, beszélgessenek az emberekkel, tartsák bennük a lelket, imádkozzanak velük együtt. Tehát ez is például egy nagyon-nagyon fontos, itt éppen maga a jelenlét az, ami nagyon fontos. Persze keresik a rendben az új és újszerű intézményeket, új és újszerű missziós lehetőségeket. Mégis amire most mindenképp rámutatnék, az egy nagyon egyértelmű változása a rend egészének gondolkodásában, amit úgy szoktunk nevezni, hogy egyre inkább elmozdulunk az interprovinciális vagy nemzetközi tendenciák felé. Korábban például, hogyha egy missziót láttunk, akkor az általában úgy alakult ki, hogy valamelyik provincia indított maga egy missziót egy területen, és aztán abból esetleg egy leány provincia jött létre az évszázadok vagy évtizedek során. Ma erre már nem nagyon van lehetősége a rendnek, sőt nem is tartják annyira jónak ezt a felépítést, hanem egyrészt létszámbeli okok miatt, másrészt talán egy kicsit a kulturális keveredés elősegítése miatt is egyre inkább arról beszélünk, hogy ne a provinciáknak legyenek vállásai, hanem a rend egészének legyenek vállásai, amihez az egyes tartományok hozzáadják maguk emberét. Így alakulnak ki például azok a missziók, amelyekben akár 4-5-6 rendtartományból akár különböző nyelvű testvérek vannak jelen, és tartják fönn együtt azt a projektet vagy missziót, amit végeznek. Ez nem feltétlenül csak a klasszikus missziókat jelenti, hanem hasonló közös szolgálatban gondolkodnak a rendben egyre inkább a nevelésről, a nagy teológiai fakultánsok fenntartásáról, de ennek a közös vállalásnak még számtalan új és új lehetősége lesz a későbbiekben.
És ebből a nemzetközi misszióból előbb-utóbb provincia lesz? Hasonló folyamat ez, mint ahogy elmennek a missziósok egy területre, és akkor először apostoli prelatúra, ez az amaz, különböző fokozatok vannak, és akkor valamikor majd egyházmegyévé válik, tehát a provincia azért megmarad.
Ha klasszikus misszióról beszélünk, tehát ahol tényleg arról van szó, hogy elmennek egy olyan területre, ahol nincsen jelen a kereszténység, vagy nem olyan erős, és ott elindulnak, akkor nyilván ennek lehet egy ilyen kifutása. Azt is látjuk, hogy azért nem mindenhol lesz ilyen kifutása. Vannak olyan, most nevezzük így misszióink, ahol nem is annyira az a cél, hogy hittérítési tevékenységet folytassanak a testvérek, hanem például dialógust tartsanak fönn más vallásokkal. Vannak a rendnek olyan házai, amelyek direkt ilyen helyekre mennek el, hogy ott ők imádkoznak, és meghívják magukhoz azokat a más valláshoz, más nemzetiséghez tartozó embereket, hogy beszéljünk arról, hogy ti kik vagytok, mi kik vagyunk, és mi, mint a béke követei és jelei legyenek jelen egy-egy területen. De valóban vannak olyan területek, ahol egy ház alakul, vagy egy alapítás, ahogy mi nevezzük, indul el, aztán ez egy önálló kusztódiává válhat, tehát még nem egy önálló rendtartomány, de már egy komolyabb rendi egység, és aztán innen tovább menve akár eljutnak odáig, hogy egy önálló tartományá válik az adott közösség.
Tehát végül is, ahogy a szentföldi kusztódia az egész világ ferencességének egy közös vállalása, lassan az egész világ e fele tendál ferences szempontból, hogy mindenki vegye ki a részét az erejéhez mérten mindenből, ami adódik.
Van egy ilyen tendencia azzal együtt, hogy ne tagadjuk le, hogy azért még mindig a rendi életnek az elsődleges helye azért az az adott provincia. Ennek vannak nyelvi, kulturális okai, nem mindenki nyitott ezekre a közös projektekre, ezeket el kell fogadni. Illetve hát egy adott országban annyi feladat van, hogy eleve egy tartományfőnök maga is először elgondolkodik azon, hogy ami itt van, és amit eddig csináltunk, azt hogyan tudom ellátni, vagy hogyan tudjuk ellátni. Tehát ez nem jelenti azt, hogy föl fognak oldódni a provinciai határok. Az egy másik kérdés, hogy látszik, hogy időközben bizonyos területeken, pontosan az előregedés miatt azért hát ilyen gigantikus provinciák jönnek létre, amelyek több száz vagy akár 1000 kilométert fognak át. Most például a spanyol területen 6 provinciát vontak össze egy óriási nagy provinciába, ahol 42 plébánia, talán 6 iskola, közel 400 testvér él, tehát hogy közben ilyen mozgások is vannak a rendben.
Németországban is hasonló történt a közelmúltban, nem?
Így van, Németországban is, illetve hát most indult el a megbeszélés az amerikai, tehát az USA provinciák között. Ott ugye 7 rendtartomány működik, amelyek részben etnikai alapon alakultak. Értem ez alatt azt, hogy ahogy a különböző kivándorlási hullámok érték el Amerikát, úgy vannak olyan provinciák, amelyek akár azonos földrajzi területen működnek, de az egyik mondjuk egy ír alapítás, a másik meg egy teljesen más nációnak az alapítás.
Kicsit hasonló, hogy magyaroknak is volt egy kusztódiájuk ott, nem?
Így van, ami ugye 93-ig működött, míg aztán ez feloszlott, és részben beolvadt a helyi közösségben, részben hazajöttek a testvérek. Ott például a 7 amerikai provincia most még arról beszélget, hogy hány provincia lesz majd ott valószínűleg 2020-tól. Fölmerült az is, hogy egész Amerika egyetlen provincia legyen, de az is, hogy 2 vagy 3 alakuljon a mostani 7-nek a helyén.
Afrika, mielőtt bekapcsoltam a magnót, említette provinciális úr, hogy vannak olyan helyzetek, ahol a provincián belül komoly etnikai feszültségeket kell megoldani, tehát beszivárog az élet a ferences rendházak falai közé is, amit igyekezni kell ferences módra megoldani.
Valóban ez egy nagyon komoly feladat bármelyik ottani előjárónak, nem mindenhol probléma ez természetesen, de vannak olyan területi egységek, vagy rendi egységek ott kint, amelyek akár 8 országot, tényleg több mint 10 nációt fognak össze. esetleg nagyon sok nyelvvel, még ha van is akár egy közös nyelv, mondjuk a francia például. Ezeken a területeken valóban van példa arra, hogy akár komoly etnikai konfliktusok beszűrődnek a testvérek közé, ami azért egy különösen érdekes és nehéz kérdés, hiszen a ferenceseknek azért mégiscsak valamiképpen a békeköveteiként kell jelen lenniük minden emberi helyzetben. Eleve a társadalomban így kéne megjelenniük, hát még milyen nehéz, hogyha ezek után a közösségbe beszűrődnek ilyen problémák. De ugyanígy a helyi kultúrának a nehézségeivel is sokszor meg kell küzdeni, hogy egy fiatal, ha belép a közösségbe, ő egy olyan családból jön, ahol akár nagyon más értékrend, nagyon más hagyományok vannak jelen, és hát, hogy ezeket hogyan lehet mégiscsak tiszteletben is tartani, de mégiscsak kicsit úgy a nevelés folyamán úgy alakítani az adott testvért, hogy hát egy hűséges, ferences életet végig tudjon élni. Ezek nagyon nagy kihívást jelentenek egy-egy ottani tartományfőnöknek vagy kusztosnak, aki akár maga is például nagyon fiatal, hiszen van olyan terület ott kint, vagy olyan rendi egység, amelynek hát 31-32 éves előjárója van, mert őt tudták igazából kinevezni, ő az, aki azokkal a képességekkel és nyelvtudással például rendelkezett, akár a rendnek mondjuk a római egyetemén tanult, hogy elvárható tőle, hogy össze fogja tudni fogni az ottani közösséget, és a rendi központtal is kapcsolatot tud majd tartani.
Egy ilyen globalizált ferences világban milyen szerepe van, milyen szerepet szán a rend Assisinek, Rómának, a Szentföldnek, tehát azoknak a fókuszpontoknak, amelyek végül is valamilyen módon a ferences életnek a genezise és a motorja.
Nyilván itt nem is annyira a helyek a legfontosabbak, hanem azok a ferences értékek, amiket a testvérek élnek, és azoknak a felmutatása, bemutatása. Divatos is beszélni arról, hogy Ferenc pápa idejében ez milyen könnyű, de azt gondolom, hogy valóban most erre van is egy nagyon nagy nyitottság az egyházban is, meg az egyházon kívül is, hogy pontosan azokat az értékeket, amelyeket Ferenc közvetít számunkra, azokat ha megéljük, az nagyon-nagyon hatásos a mai világban. Amit én egy nagyon szimbolikus helynek tartok, az Assisi, ami mindig is nem csupán Szent Ferenc szülőhelye és életének munkásságának helye, hanem az egész világ számára a dialógus és a békességnek a helye, vagy szimbóluma. Mint hely, ezt ma is nagyon fontosnak tartja a rend. A rendben működik épp úgy, mint egy egyházmegyében is igazságosság, béke, titkársága, vagy valamilyen hivatala. Tehát a rend maga is fontosnak tartja, hogy mindazt, ami az emberi igazságossághoz és a béke előmozdításához segít, azt valamiképpen szolgálja. Ezt a mi rendünkben még a teremtés megőrzésének gondolatával szoktuk kiegészíteni. És ennek egészen bizonyosan egy nagyon-nagyon szimbolikus helye Assisi, amely helyen ilyen jellegű konferenciákat tartanak, ahol akár időről időre a Szentatya megjelenik, és egy békakonferencián vagy vallásközi dialógusban ő is részt vesz.
Vannak, akik féltik az egyházat Ferenc pápától. A ferencesek körében tapasztalható-e ilyesmi?
Alapvetően nem. Eleve a ferences rendben a pápa úrnak a tisztelete és a hozzávaló hűség, ez egy alapkérdés. Tehát ez Szent Ferenctől kezdve nagyon-nagyon alapkérdés. Ennek megvannak a maga történelmi okai is, de hát ez a katolicitásunkhoz hozzátartozik. Másik oldalról nagyon megerősítő Ferenc pápának a munkássága, hogy nagyon sok mindenben találkozik azzal, amit mi is így gondoltunk. A rendi dokumentumok egyre többet hozzák, nyilván elsősorban az Evangélium Öröme című dokumentumot, abból idéznek akár a mi generálosunk is, akár egy prédikációjában. Tehát nagyon együtt gondolkodik a rend Ferenc pápával. Nyilván az is ebben benne van, hogy most egy lelkipásztor pápánk van, egy nagyon egyértelműen pasztorális jellegű pápaságnak vagyunk a tanúi, amely egyébként nagyon erősen találkozik a ferencességgel, hiszen az mindig azért túlmutatott valami teoretikus gondolkodáson, és mindig benne volt egy pasztorális vonal, lelkipásztori vonal.
És mindig ott voltak a periférián, a város szélén telepedtek le, jó, hogy ma már a történelmi város fontos részeknek a szívébe kerültek a középkorban épült ferences rendházak, de hát ott voltak a frontvonalon.
Ez így van, valóban, még ha ezt ma azért sokszor meg kell gondolni, hogy ma ott vagyunk-e kellőképpen ezeken a frontvonalakon. Az egy másik kérdés, de szerintem nem csak a ferenceseknek kérdés. Én, mint előjáró mostanában sokat gondolkodom ezen, de szerintem az egész egyháznak el kell gondolkodni ezen, hogy Ferenc pápa most megy előre, mint egy proféta, mint egy előhaladó személy, akire nagyon sokan föltekintenek a nem egyháziak közül is, és mondja azt, amit mondania kell. És nyilván mi, akik a hátországban vagyunk, azért mi azt is látjuk, hogy igen, menni kell, ki kell menni az emberek közé, stílust kell váltani, új dolgok felé kell nyitni. És mi, akik a hátországban vagyunk, ugyanakkor látjuk, hogy vannak olyan feladataink, amelyeket eközben nem hagyhatunk el. És szerintem az, amiről egyházon belül egyfajta gondolkodást, dialógust, ötletelést el kell indítani, hogy mi az irány. Mondok egészen konkrét dolgot. Ferenc pápa azt mondja, hogy nyissuk meg az ingatlanjainkat a szegény emberek előtt. Ez egy nagyon-nagyon jó gondolat. Nyilván egy felelős vezető következőleg azért megkérdezi, hogy jó, és hogyha az életveszélyes állapotban van, akkor hogyan tudom azt olyan állapotba hozni, hogy ne szakadjon rájuk, mert felelős vagyok értük, hogyha beengedem. Ez föl lehet úgy is fogni, hogy na, ez egy negatív hozzáállás, mindig csak azt keressük, hogy ne változzunk. Nyilván ez nem lenne jó, hogyha ez így lenne, de ugyanakkor ezt a felelősséget is mellé kell tenni. Azt gondolom, hogy valahogy sokszor tényleg így mozdul a világ, hogy van egy ember, aki előre megy, és aztán kellenek emberek, akik hátul meg söpörgetnek és rendezik a terepet. És lehet, hogy egyébként, hogy ebben a gondolkodásban olyan döntéseket kell hozni, hogy igen, évszázadokig csináltunk valamit, de nem kell hozzá ragaszkodni. Mert sokkal fontosabb kivonulni, újat kezdeni, más csinálni, és föladni valamit, ami már nem ér annyit. Már nem éri el az embereket. Lehet, hogy ilyen döntéseket is meg kell hozni. De ez most nekem egy nagy gondolkodásom, ferences előjáróként, Ferenc pápát látva, vagy akár itt a Magyar Egyházban például a Bér Miklós püspöknek a nyilatkozatait látva, hogy igen, nagyon igaz, nagyon mély, nagyon fontos, nyitni kellene, tényleg nagyon bezártak vagyunk. Ugyanakkor vannak olyan struktúráink, amelyekért olyan felelősséget kell vállalni, hiszen emberek élete múlhat rajta. Nyilván azért elgondolkodhatja az embert, hogy hogyan csináljuk.
A római megbeszélések után melyek azok a pontok, ahol változást vagy hangsúlyeltolódást gondol, milyen elképzelések alakultak ki?
A misszió gondolata nem is csupán ezen a konferencián kezdett el foglalkoztatni, hanem egy konkrét kérés jött Rómából, hogy adjon a rendtartomány misszióra a testvért, és itt egy belső gondolkodás, beszélgetés elindult, hogy hogyan és mind. És ennek kapcsán azért fölmerült az, hogy a nevelésünkből vagy formációnkból eléggé hiányzik a missziónak a gondolata. Ezért arra elhatározásra jutottam, hogy meg kellene próbálni elérni, hogy minden növendékünk a növendékévei alatt, főleg amikor a gyakorlati évét tölti, ami egy kicsit lazább esztendő, esetleg eljusson egy vagy két hónapra egy klasszikus misszióba. Ezt más provinciák is így szervezik, például a horvát provinciában ez már nagyon régóta gyakorlat. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkiben missziót kell nevelni, van, aki ezt nem tudja vállalni, nem alkalmas rá, nem ez az útja, nem erre hívja a lélek, de az, hogy lásson egy ilyen missziót, illetve lásson egy olyan területet, ahol nagyon máshogy élnek az emberek, mint mi. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Például most ezen a római találkozón én ehhez próbáltam kapcsolatokat szerezni, olyan helyeket, ahol viszonylag biztonsággal ki tudjuk küldeni a testvéreket. Szintén ugyanígy azt gondolom, hogy szükséges itt a nyelvtanulást nagyon elősegíteni a rendben, vagy akár azt elérni, ahogy erre azért korábban már voltak gyakorlatok, hogy testvérek kicsi vagy hosszabb időt külföldön tanuljanak. Itt is megint a kapcsolatok, a nyitottság, lássunk mást is gondolata mozog bennem. Ezeket mindenképp fontosnak tartanám ezután a találkozó után különösen előmozdítani.
Dobszai Benedek ferences provinciális néhány nappal ezelőtt tért vissza Rómából, ahol az utóbbi egy évben előjáróvá választott ferenceseknek volt egy továbbképzése. A világ minden részéről érkeztek ferences provinciálisok, előjárók, rendi vezetők, és az ott szerzett tapasztalatairól kérdeztem a szerzetest. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.